Halóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok. A Wellbeing jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jóllétünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra, illetve van egy ilyen szellemi transzcendencia felé való igényünk is, tehát így alkotunk egy teljes embert. De nagyon könnyen megfogható egyébként a fizikai létünkben, illetve a fizikai táplálkozáshoz való viszonyunkban is az, hogy én hogyan vagyok önmagammal, hogyan vagyok a világban. Sokszor szoktam azt javasolni, hogyha nehéz önmagamra odafigyelni lelkileg, akkor fogjuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyókúrázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lény.
Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni, ugye az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtettem enni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkban, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardio jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardio jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés, vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirális lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul. És ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni. Tehát mély, lassú belégzés és lassú szájon át való kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
Tehát orron át be, és szájon át ki.
Van
ennek valamilyen üteme?
Nagyon sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismétlem, vagy pedig a váltott orrjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orrjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését. A citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra, ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, hogyha ha jól van, bánunk igen, vele, úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
Így van, igen.
Mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen, a domináns a fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbb ételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de ez nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt, hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek, vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona, és az egyéb mondjuk hüvelyesek, vagy egyéb ételek.
Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen. Hogy ne kapkodva együnk, igen. Hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is azzal, hogy leülünk, és nyugodtan fogyasztjuk el azt az ebédet, vagy azt a vacsorát. Lehetőleg úgy, hogy nem a telefonomat nézegetem, de ugye a szájban kezdődik az emésztés, tehát annyiszor kéne megrágnom az ételt, hogy majdnem folyékony legyen. Tehát gyakorlatilag egész nagy darabokat nem is lenne szabad lenyelnem. Mert ezzel már elősegítem az emésztés, hiszen a szájban is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye, ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
Igen, egyébként ez is nehéz.
Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni, tehát a vesel ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum, de hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget, ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert beszéden nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, az szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a nyálkahártya, a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy egy uborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen présett zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is továbbvinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai vagy mentális egészségem szempontjából, és akkor ilyen például mondjuk a médiabőjt, hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pessimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább kettő pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon jó szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napom mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
Na, hogyha már itt a bőjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jólétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést, tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint ami alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában amúgy ez van, tehát ha nem vagyok élsportoló, akkor többszörösét eszem, legalább 2,5-szeresét eszem a fehérjéknek. Vagy helytelen ételpárosítás. És hogyha így beszéltünk a gyümölcsnek a fontosságáról, például, hogyha étkezés után eszem a gyümölcsöt, mert amúgy tudjuk, hogy a gyümölcs az egészséges, de az, ha étkezés után eszem, akkor egészen biztos, hogy meg fog erjedni, hiszen a gyümölcs nagyon gyorsan kiürülne a gyomorból, és menne tovább a bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék árt, alkohol, ugye ez ne hagyjuk
van.
Ki.
Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segít segíti az emésztésünket.
Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid szünetre. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után. Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk tehát azzal a műsort, hogy mit tehetünk a májunk egészségéért. Várunk benneteket vissza a rádiók mellett.